Brocasters.
A jó kérdés az, ki lehetek én a jövőben? Mi az én boldog, teljes életem állandó feltétele, és milyen változásokat tudok elviselni? Sokan mondják, hogy egyébként, hogy a változások kezelésének egyik legfontosabb készsége a hála.
Igen.
Tehát nem a követelődzés, nem a harag, hanem az a hála, hogy ezt megéltem, ezt megérthettem, ez megtörtént velem. Mindenki sajnálja például a Covid-nak a fiatal generációját, én mindig azt mondom a tanítványaimnak, hogy becsüljék meg magukat, tehát ilyen mással nem történt.
Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Ismét egy friss adás, egy beszélgetős adás. Itt vagyunk a stúdióban, és nem vagyok egyedül, egy vendég is ül itt velem szemben, mégpedig dr. Acél Petra, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora. Fontos tudni róla, hogy a rendszerváltás után övé az első retorikai doktori fokozat és habilitáció ebben a témában. Az elmúlt évtizedekben a Corvinus mellett oktatója volt többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek és a University of Richmondnak is. Kutatási területe a retorika, az új média és a jövő képességek. És ezeken a területeken több mint 208 magyar és angol nyelvű publikációja jelent meg. Többek között MTA Kommunikáció és Média Tudományi Bizottságának alelnöke, 5 nemzetközi és hazai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres meghívott előadója. És a tévében is találkozhattatok már vele, mert hogy tudománykommunikátorként is aktív, rendszeresen nyilatkozik a médiában. Szenvedélyes tanár, előadó és boldog édesanyja. Petra, nagy szeretettel köszöntöm Önt itt a stúdióban, megtiszteltetés, hogy elfogadta a meghívásomat.
Én vagyok hálás, hogy itt lehetek és beszélgethetünk.
Nekünk volt már egy zseniális beszélgetésünk, mégpedig a Karizma könyv kapcsán, ugyanis egy korábbi projektemben a legkarizmatikusabb magyar előadókat kerestem föl, hosszas kutatás, válogatás után, és Önt is beválogattam ebbe a kiemelkedő csapatba, és akkor a retorikáról, lámpalázkezelésről, előadói készségekről beszélgettünk, ami ugye meg is jelent nyomtatott formában, most nem ez lesz a témánk, hanem az egyik kutatási területét tűztük ki fókusztémának, mégpedig a jövőt, a jövőkészségeket, a jövőkutatást. És hadd kezdjem rögtön azzal, hogy idefelé jövet azon gondolkoztam, hogy szerintem az embereket nem csak most, ezekben a bizonytalan időkben, hanem mindig is érdekelte a jövő. A középkorban, az őskorban mindig. És most itt nem csillagjóslásról és üveggömbökről fogunk beszélgetni, hanem inkább ezt igyekszünk majd tudományos keretek közé szorítani. De azt kérdezem meg legelőször, hogy mi szükséges ahhoz, hogy minél tisztábban, objektívebben tudjuk látni a jövőt? Mi befolyásolja leginkább ezt a bizonyos jövőbe látó képességet, ha lehet ezt így nevezni?
Először is az a képesség, hogy belássuk, hogy a jövőt nem tudjuk ebben a pillanatban megismerni. Ugye Imre úgy kezdte, hogy évszázadok óta érdekli az embereket, hogy mi lesz a jövőben. De ez egy megtévesztő kérdés. Mert alapvetően tudjuk, még tudományosan is sejtjük, hogy ez pontosan nem megmondható. Azért, mert abban a pillanatban, hogy egy változás beáll, az a változás olyan új helyzetet teremt, amelyhez képest a jelenlegi tudásunk kevés lesz, hogy a következményeit megjósoljuk. Magyarán a jó kérdés az lenne, ki leszek a jövőben. Az irodalmi műfajok, az apokalipszis, a festészet, hát gondoljunk bele, hogy mióta jóslunk, hogy hány ember megy el ma is, még akkor is, hogyha adott esetben racionális, jósokhoz, jövendőlőkhöz, akik azt mondják, hogy ez fog veled történni. hány korábbi vagy későbbi festménnyel látjuk, hogy hogy látták a művészek a jövőt, ugye akár a Bosch kiállítás kapcsán erre gondolhatunk. És mégis azt gondolom, hogy mindenki, aki ilyesmibe megy, valahol csalódik. Másképp is felhozom ezt a kérdést. Vajon, hogyha most mindannyian a kedves hallgatók közül is ön is, Imre, tudhatná, hogy mi lesz önnel 10 év múlva? Le van írva egy dossziéban, ugye ez a sci-fi irodalom egyik igen. nagy kérdése. Elolvasná? És ugye, amikor elkezdünk ezen gondolkodni, és rájövünk, hogy abban olyasmi is lehet, amit a jelenlegi lelkemmel, képességemmel nem tudok elviselni, mert megtudom, hogy a szeretteimmel ez történik, vagy én velem ez fog következni, akkor meggondoljuk, hogy kinyitjuk-e azt a mappát. Nos, tehát akkor ismerni akarjuk a jövőt, vagy nem akarjuk ismerni a jövőt, és ezért térek vissza a kérdésemhez. A jó kérdés az, ki lehetek én a jövőben? Mi az én boldog, teljes életem állandó feltétele, és milyen változásokat tudok elviselni, mivel fogom tudni azokat a változásokat elviselni? Hát gondoljon bele, Imre, és a kedves hallgatók is, 2020 márciusáig azt hittük, hogy minimum 50 évig pontosan ugyanúgy fogunk élni. Még emlékszem, ugye a koronavírus elején voltam olyan szakmai megbeszélésen, ahol az előadók egy picit azzal ironizáltak, hogy na hát itt van ez a vírus, ez a korona nevű vírus, és biztos kevésbé fog fogyni a koronás nevű cukor, ugye? Mert hogy a minden, amit koronának igen. hívunk, is olyan jó viccnek tűnt, és 2 nap múlva home office-ba ment mindenki, vagy 3 nap múlva. Vajon akartuk tudni, hogy így lesz? És amikor ez bekövetkezett, és valóban mindenki elment cukrot venni, 50-60-100 kilót, jól tette, amit tett? Előrelátó volt? Néhányan megmosolyogták őket, néhányan komolyan vették, és követték a példájukat, és födémek szakadtak le, mondjuk lisztkészletek miatt. Ez volt a jó megoldás? Nem, mert azóta is van liszt. De az életünknek 2020 óta olyan elemi része lett a változás, hogy bármely nap a maga hatályosságával behozhat valami változást. Jól tettük, hogy liszttel készültünk? Nem magunkat kellett volna gyúrnunk, hogy mi is történik, miért történik, hogy látom meg ebben, bármilyen furcsa, a jót, vagy a tanulás lehetőségét. Tudok-e így élni? Ha nehéz, miért nehéz? Ha könnyebb, miért könnyebb? Azért azt se higgyük például a COVID kapcsán, hogy mindenkinek tragédia volt a home office. Én személyesen be kell itt valljam, amikor visszatért minden az eredeti kerékvágásba, akkor arra gondoltam, hogy de jó volt egy picit többet otthon lenni és csöndben lenni. És ezt tényleg nem azért mondom, mert nagyon-nagyon sajnálom mindazoknak a sorsát, akit ez mélyebben sújtott. Vagy gondoljunk arra, hogy 2021-ben mindenki arról beszélt, nem jelent meg olyan újságcikk, vagy médiahír, amely ne azt sugalta volna, hogy soha többé nem lesz olyan az életünk, mint volt. Hát könyörgöm, egy az egyben ugyanolyan. Ugyanúgy késik a busz, ugyanúgy izzadunk a villamoson, ugyanúgy dudálunk a forgalomban, senki nem lett türelmesebb. Esetleg a cégek elkezdtek gondolkodni, hogy tényleg kell ennyi iroda, pláne most ugye a mostani napokban fel lehet-e tartani ezt a típusú energiafogyasztást, de alapvetően nem épült például kevesebb irodaépület. Tényleg egész más lett az élet, valljuk be őszintén. Ezek szerint nem állunk készen a változásra, vagy nem vonunk le kellő következtetéseket, nem a várható dolgokra nézve elsősorban, magunkra nézve. Lehet, hogy meg se történt velünk ez a sok minden. Lehet, hogy nem fordítunk elég időt arra, hogy ezt átgondoljuk, és hogy ennek a fényében a jövőnkről még nagyobb képekben, vagy még nagyobb vonalakban gondolkodjunk. Ezek most még csak kérdésfeltevések, de szerintem fontos, hogy az ember milyen kérdéssel indul neki. Hogy nem az, hogy mi lesz a jövőben, hanem ki leszek, ki lehetek, kik lehetünk a jövőben.
Akkor ebben az is benne lehet, hogy hiába változik körülöttünk a világ, és lehet, hogy nagyobb tempóban, mint mondjuk 100 vagy 200 éve, de lehet, hogy akkor is változott, most ez nyilván minden relatív, tehát hogy a világ nagy sebességgel változik körülöttünk, viszont az emberi természet ehhez nem tud ilyen szinten alkalmazkodni, és alapvetően az ember ugyanúgy működik 2 éve, mint 2 éve, 5 éve, 10 éve, és ugyanúgy fog 20-30 év múlva is? Tehát nem tudunk elég gyorsan adaptálódni a környezet változásaihoz?
Amit elmondtam, abból nem az következik feltétlenül, hogy nem tudunk alkalmazkodni, bár bizonyosan vannak olyan biológiai adottságaink, amelyek bizonyos életmódokhoz nem adaptálódnak olyan tempóban, mint ahogy mondjuk a folyamat zajlik. De már a kérdése is érdekes, mert azt mondjuk, hogy van a világ, ami változik, és én nem változom vele együtt. De hát a világ változásainak egy jó nagy részét mi idézzük elő. Igen. És lehet, hogy éppen azzal idézzük elő, hogy nem csinálunk semmit. Tehát nem csak cselekedettel lehet változást előidézni, hanem mulasztással is. Tehát magyarán inkább azt próbálom mondani, hogy a fölfogásunk a változással és a jövővel kapcsolatban hajlamos passzívá válni. Van a világ, ami változik, szeretném megtudni, hogy én jó időbe begyűjtsem magamnak mindazt, ami kelleni fog, de én velem valójában nem történik semmi, és nem magamat változtatom, hogy a világot változtassam. De még ilyen absztraktak lennénk, tehát gondoljunk bele abba, hogy mondjuk van egy helyzet. Azért sok mindent hallunk most, ami változni fog, akár a rezsi kapcsán, bár nem tudom, ha évekkel később hallgatják ezt a beszélgetést, úgy legyen, előre megköszönjük a figyelmet, hogy akkor hogy fognak erre gondolni. De most az ember tényleg arra gondol, hogy ezt úgy érezzük, hogy ezt a változást nem mi idéztük elő. Nem feltétlenül igaz, ugye, mert a fogyasztásunk már nagyon régóta azért túlfogyasztás. Igen. Akkor azt mondjuk, hogy hogy tudok erre valahogy reaktívan, ugye reagálni. Ez az egyetlen, ami leköt minket. Az a kérdés, hogy most milyen aktív változásokat akarunk mi kezdeményezni. Elképzelhető, hogy ez is csak arról szól, hogy a jelenleg ingatlanomat eladom, hogy nem tudom, egy konténerben éljek, most nem viccelődöm, persze. De valójában tényleg arról van szó, hogy háromféleképp állhatok én a változáshoz. Nem figyeltem, hogy mi zajlik, mások mit kezdeményeznek, és reagálok rá. Most Imre, magunk között ön is egy laptop előtt ül. Hát mikor reagáltunk utoljára arra, hogy a technológiai fejlődések hogyan befolyásolnak minket? Boldogan lehajtottuk a fejünket, és 24 órában nem kapcsoljuk ki a gépeinket. És erről úgy gondoltuk, hogy a világ megváltozott. Nem. Fejlesztők voltak, cégek voltak, beruházók voltak, és rengeteg fogyasztó köztük mi. És azt mondtuk, hogy ez a fejlődés. Tehát ez a reaktív. Van az aktív, amikor azt mondom, hogy érzékelek valamit, és elébe megyek. Uh-huh. De végül van a proaktív is. Én szeretném a változást. Amikor például az ember családot vállal. Ugye arra gondolunk, hogy hát ez ugye az életrendje, az élet legnagyobb változása. Hát akinek van gyermeke, tudja, hogy nekem is mikor megszületett a fiam, akkor mindig arra gondoltam, hogy hagytam én őt otthon egyetemista koromban, és rájöttem, hogy mert akkor még nem élt. Tehát a világ az átfordul.
Igen.
Tehát a teljes valóságom. Azt valójában az én vállalásom, vagy az én családalapításom azt a változást előidézte. Álljunk meg ezeknél a pontoknál, hogy itt én tettem a változásért, itt én elviseltem a változást, vagy itt én elébe mentem, vagy aktívan részt veszek a változás befolyásolásában. Már önmagában ez a gondolat például a rezsi kapcsán, de a járvány kapcsán, és sok minden egyéb szerintem jön még. És nem csak az, hogy forróság lesz a nyáron, ugye, amit a legkedvesebb, izém, hogy mit tudom, szombaton pokol lesz. És akkor az ember ül csütörtökön, és arra gondol, hogy ezzel most mit csináljak? Tehát fagyasszam le magam, vegyek jeget, üljek kádban egész szombaton, és mindenki meg fogja látni, hogy valószínűleg, és remélem, és mindenkinek kívánom, hogy túl fogjuk élni, ahogy eddig is, persze. És igyekezni fogunk. Tehát, hogy erre ez lehet, hogy ezzel például nem is kell annyit foglalkozni. De szerintem ezek a nagy kérdések, nem is az, hogy mi lesz a jövőben, hanem az, hogy én tudom-e, hogy az, ami jöhet, ahhoz én hogy tudok állni, és hogy mit választok, hogy én választottam, hogy ezt csak elviselem, hogy én választottam, hogy ezt a kérdést befolyásolom.
Hogyha most már az egyén szintjére térünk át, akkor az egyének, tehát mi emberek, mit tehetünk azért, hogy minél jobban kezeljük ezeket a változásokat, és akár, hogyha még inkább szűkítem ezt a témát, hogy milyen készségeket érdemes elsajátítanunk, vagy milyen meglévő készségeinken érdemes tudatosan fejleszteni a proaktivitás és az aktivitás jegyében, mert nekem valahogy ez a reaktív dolog ilyen kicsit ilyen visszás, mert hát megvárom, mi történik, és majd reagálok rá. Szerintem, aki proaktív vagy aktív, ő akár helyzeti előnyhöz is tud jutni.
Ez így van, bár előfordulhat, hogy az ember kénytelen reaktív lenni, mert egy nem megaválasztotta, vagy nem körülményben, vagy helyzetben így kell tennie. Az elsőt úgy gondolom az, hogy az ember saját magát hogyan fogja fel. Ugye a modern emberkép, és tudom, hogy kicsit filozófiai, de a saját életünkből gondoljunk bele, az úgy gondolja, hogy az emberi élet és az emberi társadalmak élete is fejlődés. Ez közel sincs így. Tehát én a tanítványaimat szoktam megkérdezni, szerintük miért nem az ősember találta föl a csipet? Egy picit naív kérdés, mert nyilván még az agya nem tartott ott, de egy ponton, miért nem a középkorban? A középkorban butább emberek voltak, és a diákok gyakran rámondják, hogy hát persze, hát még nem álltak készen a csipre. És ez szerintem a hallgatók többség is egyetértve, hogy ez közel sincs így. Nem erről van szó, más volt a kultúra, más volt az igény, más volt az emberkép, és más volt a világkép. Tehát az első az, hogy ez nem egy fejlődési ciklus, hanem ez egy valóban egy természetes ciklus, amelyben az ember önmagát úgy kezeli, hogy mindig képes tanulni. Ugye ma úgy növünk fel, hogy azt mondjuk, hogy hát 30 éves korodra kész kell lenni. Soha nem leszünk kész. Ezért olyan nagy kár, hogy olyan nyomást helyezünk a 20 évesekre, hogy most gyorsan tanulj meg minden, gyorsan végezd el az egyetemet, gyorsan alapíts családod, gyorsan alapíts meg az egzisztenciádat. Tehát ez az első az, hogy úgy fogjuk fel az életünket, hogy bőven jöhet 40 éves korban, 50 éves korban is olyan váltás, amit vagy én idézek elő, vagy más hív erre, és én legyen kedvem ahhoz. Tehát élvezzem azt a gondolatot, hogy ez bekövetkezhet. Az élvezetet most nem úgy kell felfogni, mint egy finom csokoládét, hanem úgy, hogy izgatott vagyok tőle, kíváncsi vagyok rá. Megengedem magamnak azt, hogy ez bekövetkezzen. A második, fel kell fognunk, hogy nem tudjuk, ez a modern ember sajátja, hogy mindent kontrollálni szeretne. Hát mindig elmosolyodom, hogy évek óta valaki megnézi a Digital Reportot, amit egy több cégből álló globális szervezet állít elő, akkor mindig látszik, hogy a világon a legolvasottabb hír az időjárás. Miért? Mert az az egy, amit még nem tudunk, biztos, nem tudom, Kínában le tudják lőni a felhőket, igen, de azt valahogy még nem tudjuk, tehát őrjítő, hogy képes a nap így sütni. Hát ez őrjítő. És esni is képes. És annyi, az összes dolog, amit tettek, hogy viszek egy ernyőt. És erről beszélgetünk. Tehát a nyugati ember őrületes kontrollvágya, hogy én eldönthessem, hogy nekem 5 év múlva ne legyen ilyen betegségem, vagy én elég sovány maradjak, vagy elég testes maradjak, ki mire vágyik. Tehát ez egy ilyen nagy kívánság, azt felfogni, hogy nem fogom tudni kontrollálni. Egy picit a hallgatóknak is nyilván ez szomorú példa, de hogyha nehézség, baj, ne adj Isten, tragédia történik a családban, akkor az ember állandóan úgy érzi, hogy én fogom megmenteni azt az embert. Pedig ott nagyon gyakran, és szerintem ez akivel előfordul, tudja, azt kell belátnunk, hogy amit tudok tenni, hogy szeretek. Nem én leszek a megoldás. És hitem, beállítódásom szerint dől el, hogy a dolog mi lesz a kimenete. Tehát a második az, hogy lemondunk a kontrollvágyról, és helyette a tanulásvágyjal élünk. És tudomásul vesszük, hogy a dolgoknak van kockázata. Még annak is, ha nem csinálunk semmit.
Igen.
És a harmadik pedig az, hogy néha, sőt elég gyakran vagy rendszeresen megállunk és rögzítjük, hogy mit tanultunk abból, ami velünk történt. Az ember például, ugye sokszor hozom ezt, mert mindannyiunknak van családja, vagy így, vagy úgy, tehát, hogy tulajdonképpen gondoljunk bele, hogy hányszor értjük meg a családunkat. Látjuk valahogy gyerekként, látjuk fiatalemberként, középkoruként, idősként, teljesen másképp. Tulajdonképpen egy új anyaképünk lesz, egy új apaképünk, testvérképünk, és kinek milyen, és gyerekképünk, kinek, és önképünk, kinek milyen rokonsága van. Ez a tanulás, ez önmagában is élmény. Tehát ezt, hogyha egy sötét zárkában végezzük el is, ébren tart és embernek tart minket. Tehát ez a fajta megállás, szerintem hallunk erről az úgynevezett mindfulness-ről, ennek egy ilyen rész eleme, én nem foglalkozom mindfulness-szel, de mégiscsak rész eleme az, hogy ami van, azt meg tudom érteni. Azt teljes egészében fel tudom fogni, át tudom élni. Tehát ami történt velünk, hagyjunk időt arra, hogy azt végig gondoljuk. Sokan mondják, hogy egyébként, hogy a változások kezelésének egyik legfontosabb készsége a hála.
Igen.
Tehát nem a követelődzés, nem a harag, hanem az a hála, hogy ezt megéltem, ezt megérthettem, ez megtörtént velem. Mindenki sajnálja például a COVID-nak a fiatal generációját. Én mindig azt mondom a tanítványaimnak, hogy becsüljék meg magukat. Tehát ilyen mással nem történt. És hogy ebből olyasmit tanulhatnak, ami lehetséges, hogy épp a bizniszben, munkájukban valami elképesztő többletet fog nekik adni. Nem biztos, hogy előnyt, mert nem szeretem ezt a szót, de többletet.
Mert hogy pont a nehézségek tudnak leginkább megedzeni minket. Ugye a siker boldog pillanatok, akár a Covid előtti időszak, mondhatjuk, hogy az elmúlt 10 év, ahol azért a világ nagyon szépen fejlődött, az egyfajta aranykor volt, és lehet, hogy most érünk oda, hogy na akkor tessék szépen megedződni, tessék szépen jobban adaptálódni.
Igen, és azért ugye azt mondja most Imre, hogy aranykor volt, de hát azért ott világháborúk voltak, amelyekben borzasztó erős nemzedékek maradtak. Meg ugye van ez a sok mindenféle tulajdonítás van itt szerzőileg, hogy azt szokták mondani, hogy a nehéz idők erős embereket kívánnak. Az erős emberek megteremtik a könnyű időket. A könnyű idők a gyenge embereket, és a gyenge emberek a nehéz időket. És egy picit, ha belátjuk, azért szerintem van kételjünk azzal kapcsolatban, hogy mi vagyunk-e azok az erős emberek, akik most könnyű időket fogunk teremteni. És nem az történt-e, hogy a könnyű idők minket gyengévé tettek. Tényleg gondoljunk csak a háborús generációkra, hogy mit kibírtak, és tulajdonképpen milyen tartással élnek mai napig közöttünk.
Hogyha még jobban szűkítjük ezeket a jövőkészségeket, akkor mit érdemes ma tanulni? Akár néhány konkrétumot, és tudom, ez nehéz, mert hogy ki hol él, milyen területen dolgozik, de mik azok az általános skillek, szép magyar szókészségek, amiknek már manapság is nagy jelentősége van, de a jövőben talán még nagyobb lesz.
Két részre szoktuk a készségeket osztani, úgynevezett kognitív és nem kognitív készségekre. Ugye az iskoláink túlbecsülik a kognitív és racionális képességeket. Az összes IQ-tesztünk például racionális vagy logikai típusú készségre alapít, nem az összes, de az eredeti. Ez nem jó, ez egy félrevezető dolog. Az emberi intelligencia az nem egy racionális készség csak, hanem egy probléma megoldó készség. Azt látjuk, tehát hogyha jövőkészségek, emberi jövőkészségekről van szó, akkor egyértelműen dominálnak a nem kognitív, vagy úgynevezett soft skill-ek. Szerintem mindenki belehaj ebbe a hardba, meg ebbe a soft, vagy mindenki hardba akar menni, ugye ez az igazi. És én mindenkinek azt mondanám, hogy tehát ne legyen már annyira snassz az a soft skill. Nagyon fog kelleni. Nagyon. Tehát én értem, hogy nagyon kell a data mining, meg a digitális képességek, meg a komputációs gondolkodás, de az azért ismeret. És az ismereten alapuló logikai gondolkodás. Szükség van rá, de azt is lássuk be, hogy például ezeknek a tudásoknak ma nagyon, nagyon gyors az elavulási ideje. Nem mindegyiknek. Tehát mondjuk a számolásnak egyáltalán persze. Nem, az írásnak nem, tehát ezek a nagy lényegi képességek, vagy tudásalapú intelligenciák, ezek mai napig fontosak. De az ezekre épülő alkalmazás szempontú készségek, azoknak ma már azt mondjuk, hogy 2,5-5 év alatt elévül az érvényessége. Tehát szuper, hogy mindenki tudott Teams-et, vagy Skype-ot, vagy nem tudom, és szerintem látjuk, hogy 2020-tól 2022-ig már nem ugyanolyan a felület, és gyakorlatilag, amit tudtunk 2 év alatt, tehát 2 évre pont elég volt, majd új készségkel. Nagyon fontosak ezek az úgynevezett lágy készségek. Persze érdekes, hogy ezeket hogy kutatják, hogy derül ki, hogy ezek a készségek lesznek fontosak. Az első ilyen, bármilyen meglepő, az az intuíció. Ugye az utóbbi 200-250 év, még egyszer mondom, a racionalitást nagyon előtérbe helyeztem. Márpedig az embernek van úgynevezett tacit, vagy ilyen nem teljesen, nem tanulással megszerzett tudása, benyomások, megérzések, és ez nem misztikus. Ez nyilvánvalóan abból ered, hogy az emberi érzékszerveknek nagy része nem a tudása vagy az információra épül, vagy annak egy bizonyos természetére csak. Tehát én mindenkinek ajánlom, hogy foglalkozzon egy kicsit az intuitív oldalával, nem csak a nők. Egyszer egy költségvetési tárgyaláson a gazdasági vezetőt figyelmeztettem arra, hogy hiba van a költségvetésben, és rámosolygott, és azt mondta, hogy hát hiába a női intuíció. És mondta neki, hogy ez nem intuíció, ez simán számolási képesség. Tehát az intuíciónak 3 eleme van, van információ alapja, tehát tudok valamit a dologról, fel tudom szabadítani az érzelmeimet, mit érzek, félek, tartok tőle. Ugye most, mit tudom én, így áll a forint árfolyama, ez engem tényleg fenyeget, vagy nem, ettől általában tartok, vagy konkrétan félek. És végül van egy, ha úgy tetszik, egy ilyen cselekvésre buzdító magatartás, hogy szerintem mit kéne tennem, és ez a három összetevő nagyon jól működik. Nemrég volt egy kutatás, ami azt vizsgálta, hogy mi a jobb, hogyha az információkra alapul valakinek a jövő felfogása, vagy ha intuíción. Magyarán tud a dologról, de érzelmileg is és cselekvésileg is áll valahogy hozzá, és egyértelműen az utóbbi. Nem úszható meg az intuíció csak beleérzésekkel, tehát tessék tájékozódni, és lehetőleg jó helyről. Aztán ilyen készség még a reziliencia, szerintem erről sokat hallunk. Mindennek van rezilienciája, a hálózattól kezdve az anyagnak. Ugye vegyünk egy pöttyös labdát, borzasztó reziliens mindaddig, amíg valaki ki nem lyukasztja.
Így van.
Ugye, tehát megütöm, visszapattan. Az ember nem így reziliens, ráadásul nem elég visszapattanni. Tulajdonképpen a reziliencia az egy megküzdési készség, amely valamely változás jellemzően trauma hatására tud aktivizálódni. A reziliens viselkedés azt jelenti, hogy mikor megtörténik a változás, ami egy picit lehúz, ugye, akkor nem a nullára érek vissza, hanem mivel tanultam, följebb jutok.
Magasamra.
És ugye ez egy nagy kérdés, hogy mitől vagyunk reziliensek. Így születünk, milyen egyszerű lenne azt mondani, mindenért okolni ugye a genetikát, meg a szüleinket, szegényeket, legyünk inkább hálásak nekik. Tehát nem, a reziliencia tanulható, mint ahogy az optimizmus is. Tehát a realisztikus optimizmus, az ugye szoktuk mondani, hogy az nem egy belső, különös, nem tudom, fiók egy adottságunk, amivel megint csak születünk, hanem egy magyarázó mód. Tehát, hogyha velem történik valami, és azt mondom, hogy hát én velem mindig ez történik. Na hát én aztán mindig elkésem. Na ha valaki, én vonzom a bajt. Köszönjük szépen, ez nem optimizmus. Mert képtelen az adott eseményt az adott hozzátartozó körülmények révén okosan, áttekintően, de érzelmesen értékelni. Ugye a jó, az optimista, vagy ahogy Gerold Weck mondja, ez a fejlődő tudás, ez mindig az adott helyzetet magyarázza. Tehát ne gondoljuk már, hogy mi rossz matekosok vagyunk. Hát egy generációnyi lányt nyomtunk el azzal, hogy azért, mert négyes, ő rossz matekos. Aznap nem úgy ment. Holnap nagyon jól fog menni. És meg tudom mondani, hogy aznap miért nem ment jó. Mert nem ittam meg a kakaómat, nem keltem föl időben, mert eldumáltam a barátnőmmel az időt. Tehát ezt már szülőként is figyelhetnénk így a gyerekeinkre, meg magunkra. Szóval miért történik mindez velem? Hát, mert velem mindig. Mert ha valaki, én szerencsétlen vagyok, tehát ez sem jó. Aztán a rezilienciának a másik alapja, hogy vannak egészséges emberi kapcsolataink. Tehát például a kötődésre való képesség, hogy az embernek higiéniailag jó emberi kapcsolatai vannak, legalább kettő, azt szoktuk mondani, mert az megtartja. Mert az egy odafordulási lehetőséget ad, tehát ezt is mindig szoktuk mondani, hogy az életünk, felnőtt életünk 30 éves korunkig több mint a felét tanulással töltjük. Egyetlen egy dolgot nem tanulunk, szeretni, kitartani valaki mellett, megérteni, hogy a másik, tehát a kapcsolatban lenni, a kötődés nem tanuljuk. Azt mondjuk, hogy hát kérem, az életed, az életfeltétel, az úgy jött, nőtt. Hát nem nő. Hát felnőtt emberként tudjuk, hogy Isten, mennyi minden múlt rajtunk, és ez is egy tisztítható, tanulható, elsajátítható, de legalábbis reflektálható képességünk. A rezilienciának a másik ilyen alapja az az, hogy nagyon fontos, és ezt tényleg hangsúlyozom, a kíváncsiság. Nem az a fajta kíváncsiság, hogy minden érdekel, mert és bújom a bulvár híreket, bár annak is van egyébként egy érdekes kulturális oka, mert tudni szeretnénk mindenkiről, és sajnos, vagy nem sajnos, ki hogy áll hozzá, a mindenki nem feltétlenül érdemes ember, ugye? De alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy a kíváncsiság azt jelenti, hogy először kérdezek. Szoktuk mondani, hogy hogyan lehet fejleszteni ezt a kíváncsiságot, vagy a kritikai gondolkodást. Például nagyon ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy gondolkodjanak morális dilemmákon. Bármilyen bizarr, olyan helyzeteken, amelyekben nincs normatív vagy jó megoldás, de valahogy mégis cselekedni kell. Például egy cégben dolgozunk, a cég szabályait magunkénak valljuk, és többek között ilyen szabály az, hogy senki nem ihat vagy dohányozhat egy irodában. mi csoportvezetők vagyunk, van két fantasztikusan húzó beosztottunk, ők hozzák a teljesítményt, az egész csapatnak ők a díszei. És megtudjuk, hogy rendszeresen ittak és dohányoztak az irodában. Mit csinálunk? És ugye az első, és mindenkinek azt javaslom, hogy ne akarjon gyorsan válaszolni. Ugye a mai bajunk általában az, hogy na én aztán most mondtak nekem itt egy kérdést, és most én erre felelek, nem felelni kell, hanem még 100 kérdést feltenni. Ugye ennek az alapja, ez az alap a 60-as évekbeli filozófiai dilemma, hogy egy sínre le van kötözve 5 ember, jön egy villamos, el tudjuk egy karral terelni egy másik sínre, ahol viszont egy ember van lekötve, tudom, hogy drámai, mit csinálunk? Állunk a kar mellett. És ugye mindig azt mondjuk, amikor például a képzéseken is, hogy először ugye feltesszük a kérdést, és az látszik, hogy 90 vagy 99%-ban az emberek gyorsan megmondják. Én nem, én igen. És mindig azt mondjuk, hogy állj.
Inkább kérdeznék.
Beszélgess erről. Kérdezz. Mi történik, ha tehetek mást? Ha nem teszek semmit, tettem valamit? Ez nem azt jelenti, hogy az életünkben ilyen helyzetekkel fogunk találkozni, hanem az, hogy egy adott helyzetnél nem akarunk azonnal felelni és túl lenni rajta, mert nem leszünk rajta túl. Akkor se, ha eldöntöttük, hogy meghúzzuk a kart, vagy kirúgjuk, vagy bent tartjuk azokat az embereket. Azt is fel kell majd tudni dolgozni, és akkor ezek a kérdések segíteni fognak, hogy én ezen átmentem. Ugye ez a kritikai gondolkodás, ez egy nagyon klasszikus jövőkészség. Hogyha előadást tartok, és megkérdezem, hogy önök jó kritikai gondolkodók, mindig van néhány ember, aki felteszi a kezét, hogy igen, és akkor mindig nevetek, hogy ön akkor biztos nem. Mert aki erre a kérdésre egyből válaszolt, az éppen azt nem tette, amit a kritikai gondolkodás jelent. Ugye bele is halt valaki a kritikai gondolkodásba, úgy hívják, hogy Szokratész. Mert ugye az egyik vádpont az volt ellene, hogy megrontja az ifjúságot azzal, hogy folyton kérdez. És hogy ezzel mindenkit elbizonytalanít, ez tény? Tehát rendkívül rossz. Tehát ott állni egy gondolati levesben, hogy és annyi mindent kérdeztem, hogy most akkor tudok valamit mondani, és mégiscsak ez a szabadság nagy pillanata. Mert onnan újra vissza lehet találni, úgy, hogy az a magabiztosságunk megvolt, hogy képességeink szerint feltártunk mindent.
Hú, rengeteg gondolat jut eszembe. Az egyik az az, hogy szerintem pont az az egyik probléma, hogy a mai világban, hogy az embereknek nem kérdéseik vannak, hanem válaszaik. És azokat ütemesen mondják és mondják, ahelyett, hogy kérdeznének, és majd, amikor eljön a pillanat, akkor inkább válaszoljanak.
Ha ide beköthetek még valamit, persze. Imre, az, hogy ugye nagyon régóta a bizniszben és a marketingben van egy ilyen elképzelés, vagy volt egy ilyen elképzelés, hogy a legsikeresebb szélzes, aki folyton beszél, aki lyukat beszél a hasadban. És amikor pár évvel ezelőtt a világhírű pszichológusnak, Adam Grantnek megjelent ez a Give or Take, azt hiszem, az a címe, pont azt mondta el kutatási, tehát adatra, vagy ha úgy tetszik, eredményre támaszkodva, pont azt mondta el, hogy éppen fordítva, az igazán sikeresek, tehát a sikerlétre csúcsán lévők, ők mindig kérdeznek. És ezzel, ha kérdezek, adok is, mert adok egy nyitottságot, mutatok valamit, megteremtem a meghívás pillanatát, bármilyen megint csak filozofikusan hangzik, ott kialakul valami, aki felszúrja ugye egy picit azt az általánosság buborékot, és kérdez valamit. Nekem az a meglepő benyomásom, nem tudom, hogy van vele, hogy vannak, akik megijednek, vannak, akik egész bántónak tartják. Én egy nagyon kérdező típus vagyok, most pont a beszélgetésből nem látszik, mert folyton beszélek, de volt már olyan, hogy jaj, ez olyan kellemetlen, te annyit kérdezel.
Én azt tapasztalom, hogy még mindig sok ember válaszolni szereti inkább, és el tudnak bizonytalanodni, hogyha valaki sokat kérdez, és adott esetben visszaére tud fordulni. Egy másik gondolat, ami gyorsan beugrik, az egy amerikai-indiai startup befektető, egy angyal befektető, akinek olvastam a könyvét, sőt most beugrik értelem, hogy egy adást is készítettem róla, azzal a címmel, hogy 5+1 könyv, ami megváltoztatta az életemet, egy korábbi podcast adást, be fogjuk majd linkelni, és ő mondja azt, hogy mai világban az egyik legfontosabb készség, ha lehet annak nevezni, az a judgment. Hogyha valaki a kritikus gondolkodását felhasználva tud úgy, most az erős, hogy ítéletet hozni, de úgy véleményt alkotni, hogy az annak tényleg minél inkább megvan a valóság alapja, és az megállja a helyét. És hogy nagyon sok ember ma úgy alkot véleményt, hogy egyrészt csak a média alapján, ami tudjuk, hogy jaj, akár itthon is, de tehát itthon különösen, és nem hallgat meg több nézőpontot, nem gondolja át, hanem azonnal mond rá valamit.
Majdnem, hogy úgy is érezhetjük néha, amikor könnyen és alaptalanul mondunk véleményt, és tulajdonképpen ezt sokszor összetévesztjük az intuícióval, ami nem ez lenne.
Igen.
Akkor valójában csak egyszerűbbé szeretnénk tenni az életünket. És ez szerintem az, hogy ki leszek a jövőben, amögött az az elhatározás is meghúzódik, hogy azt senki nem mondta, hogy ez könnyű lesz. Tehát, hogy és ez azért egy korszellem, hogy mindennek könnyűnek kell lenni. Tehát könnyű legyen, ne fájjon, ne legyen nehéz, ne tartson sokáig. Ezek lehetetlen elvárások, és egy kicsit olyan, én mindig az efemeri vagy az emeri szoktam példának hozni, hogyha meg akarunk ismerni egy szervet nagyon, akkor ugye hány metszet felvétel készül róla, ugye? Attól olyan fantasztikus az a vizsgálat. De gondoljunk bele, hát ha meg akarunk mi ismerni valamit, tehát hány metszet felvételt kell nekünk megcsinálni gondolatban? Azt hiszük, hogy nekünk kevesebb dolgunk van, mint annak az emeri szerkezetnek. Tehát hogy gondolhattuk ezt, hogy sugallhatjuk ezt, hogy ez az egész könnyen fog menni, és valahol Imre, a technológia mítosza erre válasz, hogy ne aggódj, most majd még egy kicsit butácsom, hogy beléd ültetik. És egyébként belénk fogják ültetni, tehát tényleg szuper lesz, és mindenkinek ugyanannyi lesz a felvételi pontszáma, és pont annyira okosak leszünk, egy bizonyos utópia szerint az izgalmas lesz, ugye, amikor már mindenki mindent tud. A kérdés nem is egymással kapcsolatos lesz, hanem hogy én hogy maradok ember, érdemes-e embernek maradnom, ha a technológia már annyira fejlett lesz.
Hú, ez rengeteg.
Ez messzire
vezet. Igen, messzire tud vezetni. Hadd kanyarodjak át most egy másik nézőpontra, ami szintén nem is már egy jövőbeli kép, hanem már a jelenben is zajlik. Ez pedig az, hogy teljesen átalakul az, hogy hogyan végezzük a munkánkat. Egyre több a freelancer, a szabadúszó, aki már nem hogy csak home office-ban dolgozik, hanem a világ bármely pontján, tengerparton, irodában, Starbucksban, bárhol. Ön hogy látja ezt a fajta trendet, illetve ennek milyen hatása lehet a jövőre nézve, és nem feltétlenül a cégekre, hanem ránk emberekre nézve?
Ez a trend megjelent, az a kérdés, hogy vajon a világjárvány nélkül megjelent volna, vagy sem. Ez felgyorsította, vagy beindította a folyamatot, amit egyébként mi irányítunk. Ugye itt ez egy sok összetevős kérdés. Az első összetevője az, hogy milyen típusú munka az, amit távmunkába lehet végezni, mert például fizikai olyan nincs.
Azt nehéz, igen.
Azt majd a robot egyébként valószínűleg elvégzi, különösen, hogyha jól tervezhető és kiszámítható, előbb vagy utóbb. A másik az az, hogy vajon az, ahol végzi ezt a munkát, ugye az elmúlt évtizedekben megszoktuk, hogy az iroda valahol van, ahol nem az otthonom, és bármilyen furcsa, pszichológiailag az a tény, hogy felöltöztünk és átléptünk ajtókat, ez az ajtó átlépés pszichológiája, abban a pillanatban ott hagytuk az otthont, és felvettük a munkát. De az is látszott az elmúlt évtizedekben, hogy sokkal hatékonyabban dolgozik az irodában az, akinek nem tiltják le az otthoni üzengetést, aki néha felhívhatja a szeretteit, aki néha kimehet és megeheti az otthonit. Tehát nem úgy romlott volna a teljesítmény, hogy egy jó ideig a szervezetek arra törekedtek, hogy közösségi médiát ne lehessen beírni az irodai gépről, és az derült ki, hogy épp fordítva van. Ha marad egy kis idő arra, hogy ember is vagyok az irodában, akkor 9-15%-kal nőtt a munkavégzés hatékonysága. Szerintem a valóságos kihívás az, hogy vajon ez a típusú munka hogyan fordítja át a piacon a munkaköröket? Tehát mindenki információt fog már előállítani? Vajon ennyi információ előállítóval milyen változás, milyen versenyt állít elő ezek között a felkészültségek között? Hol van ott az egyén felelőssége? Tehát hogy lép be mondjuk a cég vagy a szervezet? Tehát mennyiben kontrollálhat? Nem lesz ez a kontroll sokkal durvább, hiszen egy teljes hálózatot engedhet a személyre, aki a tengerparton ül ugyan, de most már mindenki figyeli. Mert az irodában csak azt nézték, hogy a lyukkártyát, egész pontosan a beléptető kártyája mit jegyzett föl.
Igen.
Most már lehet, hogy azt is nézem, tehát mivel valahogy a cég is akarja tudni, hogy mit csinálsz, meg hol vagy, Ugye ma már tudjuk, hogy akár egy céges autó használat, az már nem egy kis könyvvel beírjuk, hanem GPS-szel történik, és csúnya dolgok is derülnek ki. Tehát magyarán ez egy kérdés, hogy tudjuk-e mi mondjuk munkavállalóként, hogy ez egy valószínűleg egy nagyobb megfigyeltség lesz, annak a látszatával, hogy szabadabb vagyok. Apró kérdések. Jobb-e fürdőruhában dolgozni, mint normálisan felöltözve? Egyes vélemények, vizsgálatok azt mutatják, hogy az ember, ha egy kicsit feszesebb testileg, tónusai feszesebbek ülnie kell, akkor az ülés egy külön kérdés, akkor fegyelmezettebben is dolgozik. Emlékszünk gyerekkoromban, amikor a szüleink ránk rivattak, hogy ne döglődj már az ágyadon, igen, amikor tanulsz, és soha nem értettük, mert oly kényelmes. De valóban, ha több izom feszül, általában jobban dolgozunk. Tehát nagyon sok kihívás van, az biztos, hogy a jelenlegi energia a helyzetben az, hogy működjön-e több iroda vagy helység a munkára. Azok a felvetések, amelyek a 4 napos munkahetet, tehát kevesebb tényleges munkaórát mondják, azok valóban nem abban az irányban mutatnak el, hogy az office az home legyen. Én azért mindenkinek ettől függetlenül azt ajánlom, hogyha ilyen munkakörre van, és vágyik is adott esetben erre, vegye komolyan, hogy office. Tehát akkor létesítsen az otthonában egy olyan lehetőleg átlépéssel elérhető helyet, ahol tudomásul veszi, hogy ott, ahol eszik, szeret, olvas, pihen, ott, ahol él és töltődik, az mégiscsak egy különböző hely, legalább valamilyen küszöb elválasztja, mert ez a küszöb mentalitás, hát szerintem mindenki tudja, hogyha megyek, mondjuk a lakásba keresek valamit, elindulok mondjuk egy ajgumiért, akkor mikor átléptem a szobán, rájövök, hogy mit is kerestem. Pedig nem vagyunk akkor még valószínűleg demensek, hanem azt történik, hogy a küszöb átlépéssel, átvitt értelemben elfelejtjük, amivel indultunk. És ez a küszöb átlépés nem csak rossz lehet, hogy nem tudom, mit keres, hanem jó is. Tehát azért nem jó az, hogyha az ember mackóban a kanapén marad. És azt mondja, hogy ma nem zuhanyozom, vagy ma nem fésülködtem meg. Ez nem jó. Én szerintem mindenki csöndbe tegye a szívére a kezét, szerintem ez mindenkivel megesett.
Mindenki kipróbálta
már. És a végére nem volt olyan jó.
Igen.
Tehát a végére nem volt olyan jó, és ugye a napi 17 étkezésén is túl volt. Szóval, hogy újra meg kell ezt tanulni, annak is van rendje. És szerintem ez is egy nagy kihívás, hogy az egy olyan készséget kell, hogy kifejleszen, ami ma mondjuk egy vállalkozónak van meg, hogy bizonyos értelemben a magam főnöke vagyok, a magam szervezője vagyok, miközben egyébként valószínűleg egy jóval nagyobb megfigyeltségnek az alanya is.
Amikor beszédcoachinget tartok otthon az irodámban, akkor mindig előtte tudatosan átöltözök. Tehát nem az otthoni rövidnadrág lazapóló, hanem felveszek egy elegánsabb pólót, vagy akár egy inget is, és attól függetlenül, hogy ugyanabban a helyiségben vagyok, ahol előtte mondjuk dolgoztam valamint, de az elmémnek is akarom üzenni, hogy Imi, most más szerepben vagy, ez most egy más helyzet, más figyelmet kíván meg.
Így van, és gondoljon bele Imre, meg nyilván a tisztelt hallgatók, hogy amit teszek, velem is megtörténik. Tehát én rám is visszahat, sőt, bizony, megtörténik az az új póló, vagy ez a jó illatú valami, amit, igen, magamra tettem.
Társadalmi jövőképességindex. Én bevallom, először hallottam erről a kifejezésről, amihez önnek rengeteg köze van. Mesélne picit erről, hogy ez pontosan mit jelent, hogyan számolják ezt, és nyilván nagyon érdekelne az is, hogy vannak a statisztikák erről, hogy mondjuk a Magyarország, vagy a magyar társadalom hol tart ebben világszinten.
Ha most valaki azt mondja, hogy hű, de absztraktul hangzik, és esetleg olyan helyzetben van, akkor eleve azt ajánlanám, hogy üsse be azt, hogy socialfuturing.com, vagy socialfuturingindex.com, és akkor meg is látja egyébként a 2020-as első eredményeket, ez egy 2 évente kiszámolandó, vagy megpublikálandó index. Ugye a világ tele van indexekkel. Minden nap meghalljuk, hogy épp hogy áll Magyarország.
S&P, Books Index.
Igen, rettentő jól el lehet keseredni.
Igen.
A Magyarországon hajlamosak vagyunk arra, hogyha jó az eredmény, az viszont gyanús. Tehát, hogy atya, jól szerepelt Magyarországi Indexen, csalás. Azt szeretném leszögezni, hogy minden egyes index mögött van egy koncepció. És a koncepció mögött van egy mélyebb elgondolás arról, hogy mi a szükséges, mi a jó, mi lesz jó az embereknek, hogyan tudjuk ezt megúszni, hogyan leszünk sikeresek. Az olyan egyszerű gazdasági indexek például, amelyeket az egyfőre jutó különböző számolások adnak, azok azt mondják, hogy akkor élek jól, ha gazdag vagyok. Szerintem mindenki emlékszik a Happy Planet Indexre, amikor először kijött, az a boldog bolygó index pontosan az inverzét, vagy az ellenkezőjét adta az összes gazdasági indexnek, azt mondta, hogy a legboldogabbak a legszegényebb országok lakói. Igen. Mindenki erről beszélt, és azt mondta, hogy ez a két dolog hogy fér össze. Hát szerintem ma már sejtjük, hogy nem biztos, hogy a fogyasztást ezt boldogóvá, mindazonáltal egyikünk se szeretne nagyon-nagyon szegény lenni. A Társadalmi Jövőképesség Index ambíciója is az volt, hogy szülessen meg először egy koncepció arról, hogy melyek az a szükséges vagy elégséges feltételek, amelyek feltehetően egy társadalom, egy nagyobb közösség, adott esetben egy ország életét a jövőben fenntarthatóvá teszik. Nem azt mondja az index, hogy ez az ország tud, itt lesz 100 év múlva, annál is inkább meg nem is biztos, hogy így fogják hívni, és így tovább, hanem azt mondja, hogy mi az, ami segíthet, magyarán ki leszek, ki lehetek, mik azoknak az elégséges vagy állandó feltételei. És ez egy olyan index, amit kompozit indexnek nevezünk, megközelíthető adatbázisok, globális adatbázisok, tehát OECD adat országokra vonatkozik, és a elérhető kutatók, illetve laikusok számára is elérhető úgynevezett transzparens adatokon alapszik. Minden ilyen indexben a know-how a számolás. Hogy a koncepció alapján én mit gondolok súlynak, vagy én mit gondolok figyelembe vendő faktornak. És ennek az indexnek az az elképzelése, hogy 4 olyan emberi közösségi képesség van, ami változással együtt és attól függetlenül segít az ember vagy az embereknek együtt működni. Az egyik a béke vagy biztonság. Gondoljunk egy picit a Maslow piramisra, hogyha valaki, mert ez olyan népszerű, hogy először legyen meg, ahogy élni tudok. A második, ez szerint a koncepció szerint, hogy képes legyél kötődni. Mert ugye ez a reziliencia. Igen. Tehát ugye azért volt érdekes az index, mert az összes tudományterületről bevonzott kutatókat. Tehát a pszichológustól kezdve, a filozófuson át, a politológuson keresztül, a közgazdászig mindenkit, hogy hozzátegye a maga ismereteit. A harmadik ilyen, az a gondoskodás. Ugye tudjuk, hogyha megvan a biztonságunk, és van kihez tartoznunk, akkor el tudunk kezdeni adni. És végül ugye az egyensúly, a generativitás, hogy a jövő generációkra is tudunk gondolni. És ugye ez volt a piramis, és azt állította az index a másik oldalon, hogy legalább 4 terület van, amelyeken ennek teljesülnie kell, és itt már nem bonyolítom a helyzetet, de hogy nyilván van a technológia, amin tévedés csak a számítógépet érteni. Tehát félreértés ne essék, egy közösség működésének technikai vagy instrumentális feltétel mondjuk az út, hogy legyenek utak. Ma már mindig csak arra gondolok, hogy kütyű. Nem, hát a technicitás, vagy ez minden, ami az ember képessége arra, hogy kiépítsen egy működő dolgot. Szóval ezeknek az együtteséből született egy mérőszám, amely több indikátor, tehát ugye az indexek általában valamilyen módon átvett statisztikai adatok, vagy azokból képzett indikátorokon alapulnak, és ezek súlyozásán. A summa summarum megjelent az első sorrendje az OECD országoknak, ugye ez még 2020 előtt.
COVID előtt.
Igen. Tehát az adatok azok 2018-asok, ugye, amelyekből ezt ki lehetett számolni, ma most a 2022 után 23-ban jelenik meg a következő, és abban például megosztva a Magyarország a 8. a 28-ból. Tehát, na most ezen nagyon sokan felháborodtak, ennyire nem lett jó helyzetben Magyarország, úgyhogy számos vita is adódott erről. De azért az látszik, hogy az első helyezett Kanada. Hogy hogyan magyarázzuk azt, és itt például a súlyok magyarázzák, hogy ott, hogyha ugye mi súlyt adtunk, tehát az index készítői azt mondták, hogy fontos a biztonság, és fontos a kötődés, vagy fontos mondjuk az, hogy legyen családod, vagy tudj gondoskodni magadról, akkor az mutatja, és rengeteg elemzés ezeken a honlapokon megtalálható, hogy miért jön ki Kanada az első helyen, vagy miért jön ki furcsa módon Japán sokkal lejjebb adott esetben, mint Csehország. És ugye ennek az az oka, amit kevesen tudnak, hogy Japán nagyon fejlett technológiailag, de közösségileg nem.
egy individualista társadalomról
hát
beszélünk?
Hát gondoljon bele, Imre, hogy nem hiába hallunk folyamatosan arról, hogy Japánban jelent meg az első olyan esküvő, ahol egy digitális nőt vett el egy férfi. Nézzük meg a japán városi létnek a 2 négyzetméteres lakásait, vagy ne túlozzunk, 8 négyzetméteres lakásait, amelyekben nem képzelhető el a jövőben egy szoros kötődésen alapuló, vagy nagyon nehezen. Tehát, hogy és ugye tudjuk is, hogy Japánban ilyen értelemben, társadalmi értelemben nagy gondok vannak, hogy fura módon, bár ugye az OECD országok közé nem tartozik, de Kínában is ugye az egy gyermekes politika milyen érdekes dolgokat szült, pedig milyen gazdaságilag milyen jó dolognak látszott, ugye? Csak senki nem gondolkodott azon, hogy az emberi boldogság feltétele lesz annak, hogy a változásokat kezelni tudjuk, és az nem fog úgy menni, hogy a gazdaságilag minden rendben van, de nem lehet több, mint egy gyerekem, hogyha én egy gyereknél többet szeretnék. Ugye szerintem erről a hallgatóknak még akár mélyebb ismeretei is vannak, mint nekünk.
És akkor, ha jól értem, akkor ezt az indexet 2 évente rendszeresen kiszámolják.
Hát ugye ez megtörtént az első, igen? És az a terv, hogy megtörténjen a második is. Uh-huh. Ugye ez egy projekt volt, aminek az első szakasza a Corvinushoz kötődött. Uh-huh. Nyilván ez egy önálló projekt, tehát ez folytatódik. Igen. Az, hogy éppen az intézményi kötődése milyen, az majd látható lesz. És mondom, ezt az indexet éppen úgy, ahogy a Happy Planetet, vagy akár a napokban jelent meg ilyesmi digitális index, tudjuk, hogy ezer ilyen van, övezik viták, meg nyilván nagyon izgalmas, mert lehet ennek kapcsán, egy ilyen mérőszám kapcsán beszélni, hogy mi van, ha tényleg ezen fog múlni. És nem feltétlenül azon, hogy mennyire gazdag egy ország.
Ezt is be fogjuk majd linkelni a karizmapodcast.hu-ra, hogy a hallgatók jobban utána tudjanak olvasni, illetve bármi olyan hasznos linket, nagyon szívesen fogadunk majd öntől, ami ki tudja egészíteni ezt az adást. Ha térek át egy picit személyesebb vonalra, ez pedig az, hogy ön az eddigi pályafutás alatt rengeteg díjat, elismerést kapott már, és van egy díj, ami szerintem az egyik legnagyobb elismerés, amikor nem a szakmától kapja feltétlenül, hanem a saját hallgatóitól, a diákjaitól, és itt azt olvastam, hogy legutóbb 2021-ben az online oktatás időszakában, ami szerintem rengeteg kihívással van tele, szóval akkor nyerte el a legjobb előadónak járó díjat. Én magam is szoktam online tréninget tartani, szerintem a hallgatók is akár online meetingelnek, online prezentálnak. Hogy sikerült ezt a díjat besöpörni, és mi a titka a lenyűgöző, vagy a figyelem felkeltő és azt lekötő online előadásnak?
Nagyon-nagyon hálás vagyok a diákjaimnak ezért a díjért. Mindig hálás vagyok nekik. Végtelenül szerettem őket, és nagyon szeretek tanítani. Valószínűleg ennek még az online se lehet akadálya, hogy ez átsugározzon. De ez a díj azért volt különösen fontos, és azért fontos számomra, mert ez a diákok szavazásán alapult, és abban a fél évben volt a legtöbb szavazat. Tehát nagy volt a verseny. Én legalábbis így próbálom magamnak még jobban megmagyarázni az örömet. Szóval szerintem, amikor mi szembesültünk, én azt hiszem, hogy nem kell szégyellnem azt mondani, hogy én 50 éves vagyok. Én már azt hittem, hogy olyan tisztességesen X-generációsként, én már mindent megtanultam az online-nal kapcsolatban, és úgy tartottam magam, és úgy tanítottam, és fejlesztettem magam, pedig én tényleg írógépen végeztem még el az egyetemet és kézírással, és a beadandóimat gyöngybetűkkel kellett írni, bár már akkor már próbálkoztam, és tényleg két ujjal gépeltünk. Tehát az X, az generációnk tényleg végigéri ezt nagyon erősen, hogy itt váltani kellett, és nem volt mese. És úgy arra gondoltam, hogy én most már azért leteszem a lantot. Szóval itt vagyok a Zeniten, elértem, nem kell szégyenkeznem, és bejött az online oktatás. És én emlékszem, hogy én 2 napig arra gondoltam, hogy most nekem gyorsan veszek egy-két webkamerát, és akkor emlékszem, hogy a fiam mondta, hogy de először ne a webkamerát vedd meg, mert hogy jobb legyen, hogy biztos az segít. És egyébként elképesztő sok időt pocsékoltam el arra, hogy nem a jobb webkamerát vettem meg, és rájöttem, hogy na ezzel nem kellett volna annyit foglalkoznom. De hogy lesz ez az előadás érdekes? Volt olyan kollégám, vezetőként akkor láttam, aki boldogan jelentkezett, hogy ő már felvett 700 órányi anyagot. És arra gondoltam, hogy egy élet nem elég meg, de én értem, hogy te felvetted, de ki nézi meg? Igen. Tehát miért akarsz embereket megölni ebben a helyzetben ezzel a munkával? És rájöttem, hogy számos kolléga vagy ember arra használta mindezt, hogy na akkor itt az idő, itt lehet mondani. Tehát egy kamera van előttem, egy gomb, és most mindenki befogja a száját, és én beszélek. És szerintem sokakból hozta ez elő. Hát gondoljunk az online meetingekre, ahol eltengtek emberek, és órákat disszertáltak. Most azért az egyetemi online oktatásban hatalmas volt a vonzerő erre, hogy na itt a pillanat. Ja. És majd valaki megvágja, és majd inkább adok még a hallgatóknak 120 órát, hogyha nyilván ajánlott. És végig az vezetett, hogyha én most diák lennék, mit éreznék. Tehát, hogy mi lenne... Nyilván tudtam, hogy ők már egy másik generáció, tudtam, ismertem a kutatási adatokat, hogy mondjuk egy YouTube videót 30 másodperc után hagyunk ott először, ott ugye ott tűnik el a közönség 60%-a. Tehát ez az MRI hasonlat megint előjön, hogy minél érdekesebb egy rövid szakasz, annál inkább kedve lesz maradni. Ugye tudjuk az online olvasásnál például, hogy nem igaz, hogy csak a rövid tartalmat olvassuk, mert ha jól tagolt, és hogyha a tagolás izgalmas, az is jelenthet valamit, és én úgy döntöttem, hogy nem veszek föl soha 20 percnél hosszabb videót. Inkább többet, és akkor az együttlét, tehát az online időszak, az csak kérdéssel, csak feladatokkal menjen el. De azt is tudtam például, és Imre ezt kérdezte, vagy azt kezdtem el rájönni, hogy ez egy tanteremben, vagy egy fizikai esetben oda nézhetek valakire, mert látom, hogy aktívabb, de online-ban nincs, online-ban mindenki nagyon demokratikusan egy négyzet. És pontosan annyira passzív, vagy pontosan annyira aktív. Tehát megértettem, hogy meg kell növelnem a meta információkat, tehát a kommunikációról szóló információkat, hogy nagyon alaposan ki kell dolgoznom, és velük meg kell beszélnem, hogy ezek hogy fognak zajlani. Hogy mindenkinek a nevét pontosan kell tudnom, mert szólítanom kell, még egy beszélgetésben is. Hogy tudnom kell, hogy meddig beszélt valaki. Jobban kell figyelnem az időre. És nagyon-nagyon hálás vagyok a hallgatóimnak, hogy engedték, hogy ezt a fejlődést én végéljem, de nagyon sokat dolgoztam vele, és nem az anyaggal dolgoztam sokat.
Hanem az átadás módjával.
Hanem azzal, hogy a videó érdekes legyen. És ugye az ember, amikor mondjuk leforgatott egy ilyen videót, és rájött, hogy a fala hátterében ott nem tudom, lejött a tapéta egy darabon, és hogy újra kell, vagy a kutyám fantasztikusan viselkedett, mert minden videó közepén elképesztően elkezdett vakaródzni, és rájöttem, hogy valószínűleg az a jobb, ha őt bemutatom, és megmutatom, hogy ez a hang, de tudnék olyan pikáns részletet mondani, hogy éppen akkor a szomszédomban egy fiatal pár lakott, akiknek sajátos életritmusok volt, és nagyon sokat szerették egymást, és ez nem egyszer egészen sajátos helyzeteket idézett elő. Tehát volt egy ilyen vadromantikája is a dolognak, de élveztem, nagyon, én például megterheltem a családomat azzal, hogy megnézettem velük. És akkor nagyon érdekes volt, hogy édesanyám azt mondta, hogy ott kicsit elkezdtem unni. És akkor azt újra kellett forgatni, vagy ki kellett vágni. És tudja, Imre, az volt az egészben az érdekes, hogy tudtam, hogy amit most technikailag megtanulok, az másfél évre érvényes tudás, mert már új eszközök lesznek. Aztán azt is felismertem, hogy semmit nem fejlődött a webkamera piac. Elképesztő, milyen lapos dolgok történtek. Tehát annyira jól futott akkor ez a piac, hogy semmi fejlesztés nem tettek bele. Tehát én ilyen szégyentelen, hogy milyen rossz dolgokat tettek akkor ki a piacra. Az ijegység után arra gondolom, hogy úristen, most újra tanulni fogok.
És ott volt az izgatottság.
És ott volt az izgatottság.
Igen, amiről beszéltünk.
Igen, igen. És tudtam, hogy mindenkinek új a helyzet.
Igen, azért tanulságos ez a hallgatóknak is, mert itt ugye nem csak a technikákról van szó, hanem a mögöttes gondolkodásmódról. Tehát, hogy tudnám érdekessé tenni ezt a hallgatóknak, a közönségemnek, hogy beleképzelem magamat az ő helyükbe, és ez hozta meg azt a sok-sok munkát, gyakorlás és technikákat, ami által ugye ez a díj is megszülethetett.
És ugye mi most az oktatásról beszélünk, de alapvetően gondoljunk bele, hogy a hallgatóknak egy része biztos, hogy cégnél, vállalatnál persze dolgozik, és szerintem sok helyütt megmaradt a meeting online. Hogy az ember itt jött rá, hogy milyen pokoliak tudnak lenni az online meetingek. Tehát lehet, hogy nem kell elmozdulnom, de sajnos sokan úgy érzik, hogy akkor az órákig tarthat. Tehát ha valami az online-ban például szerintem az egyik legcsodálatosabb kihívás, hogy nem hazudhatjuk az időt. Amikor az ember egy tanteremben, vagy egy helyiségben beszélget, és nincs óra, és a falon is nem nézi meg, akkor ott könnyű elfeledkezni arról, hogy most elszaladt itt. Azt mondtuk, hogy 5 perc legyen, hát 15 volt, se baj. De az online-ban nem lehet, és ez érdekes, hogy sokakat inkább arra indított, hogy órákig beszéljenek, nem arra, hogy rövidebb ideig. De szerintem azt is megtanította a vállalati embereknek, hogy tényleg 5 típusú meeting van. Tehát nem, egyáltalán nem szükséges beszámoló típusú vagy státusz meetingeket órákig tartani. Mert az megosztható, az megnézhető, arról videó forgatható, stb. De mondjuk egy brainstorming típusú meeting, ahol valahogy egy új munkafolyamatot igen. kell. Azt viszont meg kell tervezni, mert a informatív is, tehát annak sokkal feszesebb dramaturgiája van. Érdekességképp mondom, hogy nekem az oktatásban az derült ki, hogy voltak nehézségek, nyilván, de sokkal könnyebb volt a diákjaimat, vagy a diákokat arra bíztatni, hogy őszintén és nyíltan beszéljenek, és vita helyzetekben sokkal egyenrangúbb volt a vita, mert senkit nem nyomott el senki fizikailag, vagy hanggal, mert mindenkinek ugyanolyan volt, így vagy van. Még rosszabb, és mindenkinek ugyanannyi az a négyzete volt. Tehát volt valami különös, kicsit ilyen generálszószós, de demokratikusság a dologban. Uh-huh. Tehát nem tudtuk egymást annyira elnyomni, de ez igaz szerintem a cégeknél is. Tehát az állandóan dumálót le lehetett. Én például abban nagyon elhatározott voltam vezetőként is mindig, hogy egy ideig beszéljen csak valaki, és tényleg elnézést, hogy most sokat beszélek, de Imre erre, azt remélem, hogy erre is igaz.
Abszolút. Egyetértek, én is azt látom, hogy ez az online kommunikációs világ nagyon sok embernél benyomhatta a gombot, hogy lehet, hogy a kommunikációm nem hatékony, nem bánok jól az idővel is, és nem csak magam miatt érdemes változtatnom, hanem többiek miatt is, a kollégáim miatt, a főnököm miatt, és szerintem ez egy jó irányba vitte a dolgokat. Sőt, nekem még azt is kinyitotta, hogy korábban én a beszéd coachingjaimat inkább személyesen tartottam, és rájöttem, hogy online is nagyon jól tud ez működni.
Így van. Szerintem ez a mi pályánkon, Imre, egy nagy bizonyosság arra, és egy kiváló doktoranduszom ezt kutatja, vagy fiatal kollégám, hogy nem igaz, hogy például a kommunikációs fejlesztésnek csak a szemtől szembeni módszer lehet az alapja. Ugyanakkor az is kérdés, hogy az online-nak elsőrangú feltétele a nagyon szoros visszajelzés, hogy ez jó volt, ez beleférte. Sokan mondták, hogy az online konferenciák, nem is tudom, egy férfi kollégám mondta ezt, egy kicsit úgy viccelődtem is, hogy valamilyen kicsit ilyen erotikus tartalmú hasonlatot mondott, hogy olyan, mint műnővel együtt lenni. Mondtam, hogy akkor neki biztos kiterjedt tapasztalata van ebben, és tényleg tudja a különbséget. Vagy a guminővel, mert nem emlékszem, mit mondott, ne is menjünk bele, de a lényeg az, hogy igen, tehát például a konferencia, mondjuk egy tudományos konferenciának az volt a nagy kívás, hogy mindenki leadta az előadást, és mindenki visszanézhette, de az a fajta networking, hogy nekem ez nagyon tetszett, oda mennék hozzád, most egy kávét még megihatnánk együtt, beszélgessünk, kedved lenne bekapcsolódni, azok, mivel ahhoz speciálisan valakit külön fel kellett hívni, be kellett jelölni, nem volt egy természetes sodródás a dolgnak, azok tényleg egy picikét savanyúbbak voltak, viszont a jó előadók ott is ütöttek.
Abszolút, egyetértek. Szuper, nagyon sok kérdésem lenne még, de most már eljött az idő, hogy rákanyarodjunk a villám kérdésekre, amelyek segítenek, hogy még jobban megismerjük önt, és rögtön azt hadd kérdezzem meg, hogy mi az, ami önt motiválja?
Hűha, micsoda nehéz kérdés, és mennyit tanítom. Akik szeretnek, azok motiválnak. Az áldozat lehetősége motivál. Tenni valakiért valamit, az motivál mindenek fölött.
Mi az a kommunikációs trükk, amit ön gyakran használ, és nem szívesen osztaná meg, de most itt a Karizma Podcastben mégis örömmel megosztja a hallgatóinkkal?
Nincs olyan, amit nem szívesen osztanék, meg tényleg. Például a felosztás. Mindenkinek ajánlom. Ez az Omnetrium Perfectum. Hogyha az ember azt mondja, hogy szerintem ennek 3 oka van, akkor egyből okosabbnak gondolják. De hagyd tegyek még egy ilyen titkot. Néha negatív vagy provokatív információk sokkal inkább okosnak mutatnak minket előadóként is, és okosabbnak érzékeltetik a szájunkból a közönséget is, mert azt gondoljuk, hogy képesek rá válaszolni. Szóval azért ne mondjunk mindig jót. Néha provokáljunk, egy kicsit legalább, decensen.
Abszolút tanúsítom, hogy ezek tényleg működnek. A következő kérdésem, megint egy picit személyesebb, hogyha újra kezdeni a karrierjét, akkor mi az, amit másképp csinálna?
Semmit. Egyébként sem hiszek az újrakezdésben. Jó túl lenni rajta.
Ha csak egy dolgot mondhatna, akkor minek köszönheti a sikerét, azt, amit elért idáig?
Nincsenek sikereim. Örömeim vannak. A jó Istennek, a családomnak. Szerintem irgalom. Én így hívom. Irgalomnak hívom.
Ha jól tudom, még nem volt TED előadása, vagy legalábbis az interneten nem nincs fönt. Ha lesz majd TED előadása, akkor mi lesz annak az előadásnak az üzenete? Az az egy mondat, amit szeretné, hogy mindenki hazavigyen magával.
Hogy rajtunk múlik. Nem tolhatjuk senki másra a felelősséget.
Jaj, de sokan meghallhatnák ezt a mondatot, és komolyan vehetnék. De bízom benne, hogy a hallgatóink ezzel így fognak tenni. És az utolsó kérdésem, mi az, ami igazán feltölti önt?
Sok minden feltölt. Az a gondolat, hogy egy vagyok, és hogy jelent valami, amit teszek, de bele is tud olvadni valami nagyobba. De hogy ne legyek én absztrakt, feltölt, ha a fiamat láthatom, amikkel már felnőtt, feltölt, ha tudom, hogy édesanyám jól van, feltölt, ha megérintem a kutyám szőrét, aki már ugye 13 éves. Feltölt a béke, hogy megtettem, amire képes voltam, hogy kifeszítettem a határig, az feltölt. Mert tudom, hogy nem voltam képes. Tehát ha megfutottam a futásom, az a gondolat feltölt. De azért igyekszem tovább.
Ában teljesen biztos vagyok. Van-e még bármi olyan gondolat, Petra, ami önben maradt, amit még mindenképp szeretne megosztani így a hallgatókkal? Akár valamelyik kérdés kapcsán, vagy a témán kapcsán?
Hát csak az a köszönet, hogyha meghallgatták ezt. Nekem őszintén formaság nélkül megtisztelt Imre is, hogy ezeket megkérdezte, hogy alkalmat adott arra, hogy én erről gondolkodjak, és hogy ha ezt valaki meghallgatta, az idejét és a figyelmét hálásan köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és megosztotta a gondolatait, és egy nagyon jót együtt gondolkodtunk, beszélgettünk. Én ezt a beszélgetést is nagyon élveztem, mint a könyv kapcsán a karizmát körbejáró diskurzusunkat, és biztos vagyok benne, hogy fogunk még tudni beszélgetni ilyen témákról.
Köszönöm, és nagyon jó volt itt lenni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt, és nagyon köszönöm nektek is, kedves hallgatók, hogy itt voltatok. Ahogy ígértem, a karizmapodcast.hu-ra feltesszük a jegyzeteket, nézzetek utána a különböző témáknak. Ha még nem iratkoztatok fel a podcastra, akkor tegyétek meg Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, sőt, hogyha szeretnétek még inkább a podcast részévé válni, akkor lépjetek be a Karizma Podcast Facebook csoportba, és találkozunk a következő adásban. Addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek. Sziasztok!
Viszont hallásra, viszont látásra!
Stars.